Tehát üdvözlök mindenkit. Genealógia 2.0 címmel tartom az előadást. Én a Szegedi Egyetemi Könyvtár digitalizáló osztályában dolgozok többek között, és amatőr szinten már kb. 10 éve foglalkozom családfogtatással, csak ilyen saját jókedvemből. Nézzük is, hogy a genealógiával mi történt az elmúlt pár évben. Maga a tudományterület gyökeresen megváltozott az elmúlt években, mind technológiai értelemben, mind pedig az elérhető források tekintetében. Kicsit hasonló a helyzet, mint évekkel ezelőtt a Web 2.0-nál, tehát ezt meg lehet egyfajta ilyen technológiai szintlépéssel is meghatározni, de igaziból a felhasználói szokások, amik teljesen megváltoztak az elmúlt években. A genealógiának az az érdekessége, hogy mivel ez egy személyes élmény, itt személyesek az elvárások, nincsen olyan, hogy jó családfa vagy rossz családfa, mindenkinek saját magára van bízva, hogy meddig akarja ezt kutatni, hogyha akarja kutatni egyáltalán. Általában aki nekiáll, az egy idő után nem tud tőle szabadulni. Van egy demográfiai érdekesség ennek az egész témának, mégpedig a baby boomer generáció. Ezt Amerikában az 1946 és 64 között születetteket szokták ezzel a társadalmi réteggel, vagy demográfiai réteggel jellemezni. Az az érdekessége ennek a társaságnak, hogy ők kb. Most mennek nyugdíjba. És értenek a számítógéphez, mivel munkájuk során leginkább már számítógépet használtak, rokonaikkal, gyerekeikkel, unokáikkal, általában Skype-on tartják a kapcsolatot, hogy más példát nem mondjak, ezért nem idegen tőlük a számítógép, ellenben van rengeteg szabad idejük, mivel nyugdíjasok, és számukra a családfogtatás egy kedves szórakozássá válhat. Nagyon sok ember állt neki Amerikába családfát kutatni, majd mutatok rá példákat. És az az érdekessége, hogy ennek a generációnak Magyarországon is megvan az úgymond párja, mégpedig a Ratkó generáció, akikre kb. Ugyanezek a sablonok elmondhatók. Kicsit a családfáról. Klasszikus értelemben a családfát úgy szoktuk meghatározni, hogy az ember összegyűjti a felmenőit, a szüleit és azok szüleit és azok szüleit. Ebből lesz ez a jobboldali ábrán látható felmenős családfa. Ezt, hogyha megfordítjuk és elkezdjük a leszármazottakat vizsgálni, akkor különböző újabb információk lépünk rá. Igaziból a kettő között az a szignifikáns különbség, hogy a felmenőknél mindig úgymond duplázódik az újabb emberek száma, a leszármazottaknál pedig általában csak a főággal szoktak foglalkozni, aki viszi tovább a vezetéknevet. Kicsit hasonlít az uralkodó családok családfájára, hogy csak aki koronás fő lett, azt az ágat szokták követni. Hogyha egy kicsit bonyolítani akarjuk, akkor nem csak az egyenesági leszármazottakat nézzük, hanem megpróbálunk minden egyes embert, akiről információt sikerült feltárni, őket egy rendszerbe foglalni, ezt hívják populációkutatásnak. Ennek az az érdekessége, hogy hálózatkutatásból ismerjük ezt a mondást, hogy igaziból nem az erős kapcsolatok a legfontosabbak, hanem az a sok kis apró gyenge kapcsolat. Hogyha egy családfát nézünk, akkor egy személyre, persze a szülei hatnak leginkább, de a nagyszülők, dédszülők egyre kevésbé, sokkal inkább a kortársai, nagybácsik, unokatestvérek, sógorok, és így tovább, és így tovább. Úgyhogy ez a populációkutatás, ez sokkal több embert kell rendszerbe foglalni, viszont sokkal érdekesebb és mélyebb tanulságokra lehet ilyen szempontból szert tenni. És végül egy érdekességet szeretnék bemutatni, ez az ősvesztésnek az intézménye. Általános értelemben véve mindig duplázódnak az embernek a felmenői, de az a gyakorlat, hogy egy idő után egyre több ágon ugyanazokhoz az ősökhöz jutunk el. Tehát itt, amit fölrajzoltam, családfát, itt elsőfokú unoktestvérek házasságáról van szó, itt nem konkrét, tehát ez is az ősvesztésnek a minősített esete, de ugye, hogyha távolabb megyünk az időbe, 5-6 unokatestvérek közötti házasságnál általában már azt se tudják, hogy ők valamilyen szinten rokonok, holott legtöbbször előfordul ez az ősvesztésnek az intézménye. És akkor hogy is jön az informatika a számítógép családfakutatásban? Van egy úgynevezett GetCom formátum, ez a családfának a szabványos file formátuma. Ezt annó még a 90-es évek elején kezdték fejleszteni, mégpedig a Mormon Egyház, illetve a Mormon Egyháznak ez a Family History Department nevezetű intézménye. A mormon vallásból most mélyebben nem akarok belemenni. Az a lényeg, hogy számukra a család nagyon fontos, és ők, nekik a családfogtatás is egy ilyen kvázi vallási kötelesség, úgyhogy ők nagyon sok pénzt és infrastruktúrát és energiát öltek bele a családoktatásba. 1996. januárjában jött ki a GETCOM 5.5-ös verziója, és mind a mai napig ezt a verziót szokták leginkább használni, dacára, hogy már 20 éves. Voltak különböző kisebb próbálkozások, hogy másik fájltípusokat, másik adatszerkezeteket hozzanak be a képbe. Ilyen volt az OpenGET, vagy az EventGETCOM, vagy a GETCOMX. A GETCOMX az egyébként ilyen XML alapú fájlformátum. Minden esetre ezek a próbálkozások nem éltek túlzottan hosszú ideig, mind a mai napig ezt az 5.5-ös verziót szokták használni. Magáról az adatszerkezetről kivágtam egy kis részletet magából a fájlból, ez egy szövegfájl, és az adatmodellből is hoztam egy darabot. A legfőbb rendezési elv az a személyi, illetve a család, és ennek a különböző összefüggései. Eléggé bonyolult rendszer, de kvázi tökéletesen leírja a családfába felsejlő adattárolási problémákat, úgyhogy azért használják 20 éve már ezt a formátumot, mert ez bevált. Na most, mint mondtam, ez egy szöveges formátum, ezt lehetne kézzel írni egyenként a szövegsorokat, de hát ennél vannak fejlettebb módszereink, és itt egy példát mutatok, egy úgynevezett Ahnenblatt nevezetű német fejlesztésű, ingyenesen elérhető szoftvert. Ezerféle családfa szerkesztő program létezik, ami képes GETCOM fájlt exportálni. Én az Ahnenblattot kezdtem el használni. Nagyon egyszerű, ingyenesen használható, és van például magyar verziója is. Ez csak a feltöltő űrlap, ahol értelemszerűen nevet, születési adatokat, foglalkozást, testvéreket, szülőket, és minden egyebet föl lehet vinni adatbázisba. Magának a Ahnenblattnak a kezelőfelülete az így néz ki. Látszik, hogy itt alapvetően a klasszikus felmenők iránt, tehát a felmenőket összegyűjtő modellt veszi alapul ez a program. A testvérek is benne vannak, itt a bal oldalon a felsorolásnál látszanak testvérek például, de alapvetően ezekre a problémákra az Ahnenblatt ez nem ad tökéletes megoldást. Tehát az Ahnenblatt, illetve a GETCOM formátum alapvetően adattárolásra jó, megjelenítésre kevésbé. Mivel az Ahnenblatt nem jött be, ezért próbáltam különböző másik vizualizációs megoldásokat keresni. Az egyik megoldás a szabadkézi rajz. A szabadkézi rajznál a legnagyobb az ember szabadságot, tényleg olyan kapcsolatokat rajzol meg, amilyet akar, de az a baj, hogy itt az adat és az ábra az teljesen elválik egymástól. Tehát, hogyha valami miatt újabb emberek jönnek be a képbe, akkor az egész ábrát igazából újra lehet kezdeni. Sajnos ennek ez a problémája. Ezt leginkább ilyen egyszerű online gráfszerkesztőkkel lehet csinálni, azok váltak be a leginkább, például a böngészőben futó jégráf ilyen gráfok rajzolására tökéletesen alkalmas. És mivel mondtam, hogy a populációkutatásnál sokkal nagyobb elemszámú adatbázisokkal foglalkozunk, ezért jön képbe az információ vizualizáció, hogy hogyan tudunk egy nagyon nagy társaságot vizuálisan megjeleníteni. És egészen pontosan szerettem volna mutatni. Ez az én kutatásomnak a GETCOM fájlja Gephiben vizualizálva. Na most a jobb felső sarokban vannak statisztikai adatok. Itt arról van szó, hogy az egyes pontok azok egyes emberek, és a színek alapján van széjjel bontva, hogy ki melyik városban született. A piros pont, ami a megjelenített pontoknak a 41%-a, ők mind kecskeméti születésűek, tehát a család javarész kecskeméti. A fehér pontok azok külön érdekesek, mert az ismeretlen hely. Nagyon sok olyan ember kerül elő a családfának, akiről tudom, hogy létezett, de fogalmam sincs, hogy hol születhetett. Sajnos, mivel mondtam, hogy a családfa az egy ilyen személyes élmény, és személyesek az elvárások, itt nem tudom azt mondani, hogy ha adathiányos rekorddal van dolgom, akkor azzal nem foglalkozok. A bal alsó sarokban lévő kék ág az teljes egészében hódmezővásárhelyi, a többi kisebb szín pedig egyes kisebb településeknek a reprezentációja. A zöld pontokat vontam egybe, ezeket a sötét zöldeket, azt az egyéb település néven illettem, mert nem akartam, hogy a szivárvány minden színébe pompázzon az ábra, így egy fokkal átláthatóbb. Tehát ezzel a GEFI-vel egyrészt tudok az egész családfából statisztikai adatokat prezentálni. Másfelől meg lehet figyelni egyfajta trendkövetést, ugye nagyon szépen elválnak az ágak, hogy melyik ág honnan származik, illetve az adathiányos rekordok esetében a környező pontokból nagyjából lehet sejteni, hogy mégis az adott illető, akit nem tudom pontosan a születési helyét, vajon hol születhetett. Valószínű, hogy a kecskeméti ágon lévő adathiányos esetekben minden bizonnyal kecskemétiekről van szó. Ez nem biztos, de legalább van egy egész jó feltételezés. Igen, rendkövetés. Ja. Szóval az az érdekesség ennek a GEFI-nek, hogy ez az ábra, ez valós időben készült. A GEFI segítségével nem csak születési helyre, hanem akár nemzetiségre, akár vallásra, sőt, akár keresztnévre is tudok vizualizációkat végezni. Abból olyan ábrákat lehet kihozni, ami eddig ilyen úgymond hagyományos, szabadkézi rajzos megoldásokkal nem lehetett volna megoldani. És magukról a vizualizációs megoldásokról igaziból nem jöttem rá, hogy melyik a lehető legjobb vizualizációs megoldás. Minden esetben minden különböző típusú ábrázolásnak megvan a létjogosultsága. Vannak olyan kérdések, ahol ez a szabad kézirajz a legkézenfekvőbb, van amihez az ánemblat, de ezek a fajta vizualizációk, ezek teljesen új spektrumot nyitnak meg ebben a helyzetben. Most gyors fejszámolással, hogyha ősvesztés nélkül az adott személytől szépszülőig elszámolunk, akkor az 62 különböző ember. 62 különböző embert szabad kézi rajzon megjeleníteni az elég bonyolult. De most az előző ábrán itt 250 személy vizualizációját sikerült elvégezni. Mivel folyamatosan jelennek meg az újabb programok és újabb algoritmusok, ezért valószínűleg, hogy évek múlva már másik programokkal készítettem volna el a vizualizációkat. Most ez az ánemblat, illetve a GEFI, ez egyfajta megoldás, nem mondom, hogy ez a lehető legjobb. Jelenleg én ezt használtam, de ezerféle van a piacon, amiket lehet használni. És az informatika nem csak a megjelenítésnél, hanem sok más esetben is része a genealógiának. Tehát például a mormonok által üzemeltetett Family Search oldalra mindenki, aki ott elkészítette a családfáját ilyen GetCom formátumban, az föltöltheti, és az ott lévő program az keres benne egyezéseket, tehát másik regisztrált felhasználó, esetleg távoli rokona annak, aki föltöltötte a családfáját. Ilyen szempontból a családfák megosztása is egy új helyzetet teremt a családfakutatásba. És most jönne az előadásom második fele, mégpedig az új források. Kb. 10 évvel ezelőtt, mikor elkezdtem, akkor a család fázi egyetlen forrása a házilag digitalizált források voltak, mert nem voltak olyan nagy adatbázisok, ahol nagy mennyiségű adatot lehetett volna találni. Főleg a családfáknál vannak olyan teljesen egyedi források, amiket máshol könyvtári környezetben, vagy egyáltalán közgyűjtemény környezetben nem lehet megtalálni. Gondolok itt levelezésre, vagy akár a fényképekre. Ezekből nem készült több másolat, hogy azokat bármelyik közgyűjtemény elraktározta volna. A Family Search oldalára 2010 után kezdték el kitenni a mormonok a magyarországi anyakönyveket. Ez egy újabb lökést adott a hazai családfakutatásoknak. Most magyar viszonylatban kb. 25 millió adatot lehet elérni a Family Search-ön keresztül. És szerintem most vagyunk egy újabb lépcsőnél, amikor is a különböző intézményi repozitóriumok, vagy akár az Arcanum által gondozott Hungarikána vagy az ADT Plus olyan mennyiségű adatot tett közzé az interneten, amik újabb forrásként tudnak szolgálni. Itt gondolok az egyes adattárakra, akár az iskolai értesítőkre, akár bármilyen napilapra, és erre szeretnék egy példát mondani, mégpedig, hogy a pénzügyi közlöny hogyan lehet családtörténeti forrás. Nekem van egy felmenőm, aki adótisztviselő volt a 19. században, és a pénzügyi közlönynek a egyes számok végén van egy olyan féloldal, ahol a személyi változásokat írják föl. És le van írva a pénzügyi közlönybe, hogy mikor, melyik évben, melyik városból hova helyezték át az illetőt. Tehát egy kvázi 100 évvel ezelőtt élt embernek a teljes életútját föl tudom rajzolni egy térképre. És hát ismerve, hogy a pénzügyi közlöny az több tízezer oldal, ezt mindenféle informatika és digitalizálás nélkül elvégezni, ezt lehetetlenség lett volna. Mindemellett a most például az ADT Pluszon megjelenő első világháborús gyűjtemények is nagyon jó forrású tudnak szolgálni. A közgyűjteményeken túl vannak egyéb, én úgy hívom, hogy elszigetelt források, nincsen közös keresés nagyon lehetőség. Például a Fortepan vagy akár a műemléken.hu nagyon jó családfával kapcsolatos, vagy egyáltalán helytörténettel kapcsolatos adatokkal tud szolgálni. Fórumokon, blogokon, különböző amatőr kutatók honlapjain vannak még nagyon jó családfás gyűjtemények. Ezeknek az a problémája, hogy ezek az adatgazdák, ezek nagyon sérülékenyek. Most gondoljunk a 2 évvel ezelőtt bezárt IVIV-re, az IVIV családfakutató klubjaira, az ott lévő összegyűjtött tudást, azt nem tudom, hogy ki archiválta, szerintem nagyon senki. És az adatvesztés réméről már többször volt itt a konferencián szó, úgyhogy innen jön a kérdés, hogy maga a családfakutatás, mint jelenség, az vezethet-e majd a közgyűjteményeknek az újraértékeléséhez, az újrafelfedezéséhez. Rajzoltam egy nagyon sematikus ábrát, és direkt tettem macskakörömbe akár a felhasználót, akár a szolgáltatót, akár pedig a kutatót, mert az ő hármasuk az igaziból egy öngerjesztő folyamat. Van egy információs igény, azt a szolgáltatók, akár közgyűjtemények, akár könyvtárak, akár bármilyen más adatszolgáltatók ezt igyekeznek kielégíteni, és a felhasználók ezen a módon eljutnak a olyan speciális kutatásokhoz, amikhez egyébként szerintem nehezen jutottak volna, mert nem nagyon tudnak róla. Úgyhogy ez az öngerjesztő folyamat szerintem vezethet oda, hogy akár újabb és újabb kutatások induljanak el. Én magamról nem gondoltam volna évek ezelőtt, hogy a Bach korszak adórendszerével kapcsolatban fogok történelmi cikkeket keresni. Mindenesetre hála Istennek, hogy találtam róla forrást. És kicsit, hogy hol is van a könyvtár helyen, most egészen pontosan ez a Family History Library, a KBN-nek a Mormon Családtörténet Intézetnek a központja, az USA-ban, a Salt Lake City-ben. Mint mondtam, a mormonoknál ez egy ilyen vallási alapú dolog a családfakutatás. Ők már régen, több mint 100 év, 1894 óta foglalkoznak családfakutatással. Azóta létezik ez az intézmény, illetve a jogelődje, és azóta gyűjtik, és digitalizálják, és rendezik adatbázisba a forrásaikat. Különböző statisztikákat hozhatnék, szerintem a legfélelmetesebb ez a majdnem 2,5 millió tekercs mikrofilm, amit ők digitalizáltak. Na most a Family Search adatbázisa az nem csak Amerikára vonatkozik, hanem ugyanúgy Magyarországra, de akár Afrikára. Én másik ilyen világméretű adatbázisról nem tudok. Az online katalógusukban van beépítve a általuk digitalizált nem csak anyakönyvek, hanem különböző egyéb családfa történeti munkáknak a elérhetősége, illetve a teljes szövege, tehát ők a katalóguson belül vagy ott valósítják meg a tartomszolgáltatást, illetve szerintem érdekes, hogy van egy familysearch.org/wiki oldal, ahol egy ilyen médiawiki segítségével nem csak magáról az intézményről beszélnek, hanem az egyes forrásoknak is külön csináltak komolyabb Wikipedia szócikket. Ugyanígy ők szervezik a RUSTEC konferenciát, ez kicsit hasonlít a NetFlowshop-ra, egy ugyanilyen nagy konferencia, ahol vannak tutoriálok, különböző szekciók, és így tovább. Ez most idén február elején volt. Az az érdekessége, hogy egy nagyon széles célcsoportot céloztak meg, a legamatőrebb családfa iránt érdeklődő személyektől a profi kutatókig, illetve akár informatikus fejlesztők számára is hirdetnek programokat, hogy ki tud olyan algoritmust írni, ami az ő rendszereikben való pontosabb keresést segíti, és a több mint 20 000 regisztrált résztvevő, az szerintem egy nagyon magas szám. A mellékelt képen látható a konferenciának a támogatói, igaziból a genealógiával foglalkozó tartalomszolgáltatók most mind föl vannak sorolva, és mellettük van egy-két informatikai vállalkozás is. És zárnám is az előadásomat, tehát a genealógiában egy új helyzet van, mivel ez egy személyes indítatású kutatás, ezért kérdés, hogy ki mit ért családfán, kérdés, hogy hol van itt a könyvtárak szerepe, hogy kell-e a könyvtáraknak ezzel foglalkoznia, szerintem valamilyen szinten, hogyha más nem, ezeknek az adatbázisoknak az ismeretével és ezeknek a reklámozásával kell. Szerintem ezzel a témával lehet újabb felhasználókat megszólítani, és én úgy gondolom, hogy a digitális tartalmaknak a megismertetéséhez ez egy jó út, és ez akár vezethet a közgyűjtemények egyfajta reneszánszához is. Köszönöm szépen a figyelmet!